egy kockázatos misszióra vállalkoztunk, témánk ugyanis a káromkodás és a trágárság, pontosabban ezek kultúrtörténete. Nehéz a káromkodásról úgy beszélni, hogy ne hangozzék el egy sem. De mi most ezt megpróbáljuk. A szitkozódás mindennapi életünk szerves része, még azé is, aki ezt bőszen tagadja. És része volt a nyelvnek korábban is, amióta az emberiség létezik. A vonalban dr. Kötél Emőke, a Kecskeméti Neumann János Egyetem könyvtár és információs központjának igazgatója, irodalomtörténész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért pont ezzel a témával kezdett el foglalkozni?
Igazából, mint a bemutatásból is kiderült, irodalomtörténész a végzettségem, és annak idején egyszerű formákkal, úgynevezett rövid formákkal foglalkoztam. Ezek olyan formák, amelyeket az irodalom nem teljesen ismer el a magáinak, de irodalmi művekbe felelhetőek, néprajzba felelhetőek, nyelvészetbe felelhetőek, tehát kicsit ilyen határon is mozgó, idézőjelbe dolgok ezek, és ilyen senki földjén lévő dolgok is, amelyeket senki nem vállal föl, viszont marha érdekesek. És ide soroljuk ugye a közmondásokat, a vicceket, a szólásokat, tehát igazából amelyek a néprajzból ismerősek, és gyakorlatilag a trágárságokat, a káromkodásokat, a szitkozódásokat is ide lehet venni, és valahogy úgy alakult, hogy különböző irodalmi művek révén nálam a témának ez a része ez erősebben kidomborodott, mint mondjuk a közmondásokkal kapcsolatos dolgok.
Ugye itt már több szó is elhangzott, például a szitkozódás, átkozódás, trágárság, káromkodás, most akkor nézzük meg, hogy konkrétan ezek között mi a különbség, mert ugye a trágárság és a káromkodás az nem ugyanaz, ugye minden káromkodás trágárság, de nem minden trágárság káromkodás, ugye jól mondom.
Pontosan így, ez a nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar kávé. A nyelvészet különbséget tesz valóban, a trágárság és a káromkodás az nem teljes szinonimája egymásnak egyébként. Ahogyan elmondta, az a legkorrektebb megfogalmazása. Igazából akkor beszélünk káromkodásról, ha az a kifejezés, amit akkor használunk, az valamilyen tiltott dolgot, szentséggel kapcsolatos dolgot, szentekkel kapcsolatos dolgokat szídjuk, vagy magát Istent szídjuk, bizonyos trágár jelzőkkel, kifejezések együtt. Ha én csak nagyon durva, vulgáris kifejezéseket használok mondjuk, az nem káromkodás, az trágárság. Egyébként a káromkodásnak a görög-latin eredete etimológiailag, tehát a jelentés az a blasfémia, amely magában foglalja az Isten gyalázást, tehát így is fordítjuk le. Tehát van különbség a trágárság és a káromkodás között, de ugyanígy van különbség mondjuk a szitkozódás között is. Igaz, hogy az a nyelvészet mellett már más oldalról is meg lehet fogni a különbséget. Mondjuk, ha rácsapok egy kalapáccsal az ujjamra, akkor az egy ilyen pillanatszülte szitokáradat fogja. Igen, pontosan egy indulat, egy verbális indulat fogja elhagyni a számat. Ez szitkozódás. Ha ezt összekötöm mondjuk egy szentnek a megjelenítésével, az már káromkodás lesz.
Tehát az Isten káromlás valójában a káromkodás. Így
igen, Isten gyalál. Hát a középkorban igen, teljes mértékben ez volt.
És a szitkozódás és az átkozódás között mi a különbség?
Az átkozódást azt a káromkodásnak egy nagyon magas fokának tartják, ez szintén a végi időkből jövő megkülönböztetés. Az átkozódás az, amikor valakit nem csak negatívan minősítek valamely tulajdonsága, vallása, nemi hovatartozása, stb. Miatt, hanem még válogatott jókívánságokkal is ellátom, hogy mi történik vele, tehát meg átkozom. Na most az átkozás az nem az embernek a kiváltsága, ez egy nagyon magas fokú káromkodás, ez volt az, amit általában halállal is büntettek. Ráadásul azért, mert a régiek hite szerint, ugye, ők hittek ezekben, hírtek abból, hogy amit kimondok, az úgy lesz, tehát ha én megátkozok valakit, és ne adj Isten, bekövetkezik az, amit én az átkaimba kívántam, akkor gyakorlatilag kinyírok egy embert. Ez Istenen kívül ugye másnak nem adott feladat.
De ha mondjuk egy ilyen finomabb átkozódást használunk, mondjuk azt mondjuk, hogy fájjon a fogad, hiszen ez is valamilyen szempontból átkozódás, attól én még nem nyírtam ki egy embert.
ha ma ezt mondjuk, akkor igen, ez egy nagyon finom kifejezés annak, hogy elküldöm önt melegebb éghajlatra mondjuk, nagyon költőjen, de mondjuk 300-400-500 évvel vagy még korábban, ez nem volt teljesen egyértelmű, egy egészen másfajta kultúrában mondjuk, nagyon egyszerűen megfogalmazva, tegyük fel, egy olyan közösségben, egy olyan korban éltem, amikor nem volt fogorvos. Vagy nem tudták megmondani, hogy miért fáj az én fogam. Tehát ha akkor megátkoz valakit azzal, hogy fájjon a fogad, akkor a lehető legdurvább átkot kívánja neki. Uh-huh. Ma ez nyilván már változott kulturálisan.
Jó, és akkor még egy fogalom, amit tisztáznunk kellene, ez pedig az obszenitás. Tehát mi az obszenitás?
Az obszenitás az, amikor általában erősen szexuális töltet, vagy ezekkel kapcsolatos kifejezésekkel dobálózok, és ezeket használom. Tehát obszén vagyok, öncélúan vagyok obszén, tehát öncélúan használom a szexualitással kapcsolatos jelzőket a másik ember irányába.
A malediktológia, vagyis az átkozódástan szerint a káromkodás, a szitkozódás az életünk szerves része. Szóval, hogy számos tudományág foglalkozik egyébként a témával, és közmegegyezés, hogy azt mondjam, ezek között a tudományágok között az, hogy azóta káromkodunk, hogy kialakultunk. Vagyis, amióta lemásztunk a fáról, tényleg azóta trágárak vagyunk.
Úgy szerintem előtte is. Ez egyébként, amit ön idézett, ez egy nagyon fontos mondat, ez Stephen Pinker mondta, jól emlékszem, egy amerikai nyelvész, hogy azóta káromkodunk, amióta lejöttünk a fáról. Igen, időkérdése volt, hogy csak azonnal érzelmeket fejezzünk ki, akár verbálisan, akár kézjelekkel, tehát nonverbálisan kifejezzük azt, amiket érzünk, amilyen gondolatok vannak a fejünkben a másikról. Én ebben nem látok olyan nagyon Istentől elvazult dolgot egyébként, igen, ez így működik. Tényleg az, amit az előbb mondtam, rácsapok a kezemre a kalapáccsal, ösztönösen elhagyja a számot valami kifejezés. Tehát minden egyes olyan alkalommal, amikor egy érzelmet élünk át, azt általában hangokkal kifejezzük. És ugyanígy majd később, ugye, és akkor Pinkertől idézem, a félelem, a bánat, az undor, a meglepetés, ezek mind-mind kaptak egy-egy verbális hanggal kiejthető kifejezést, amelyek esetleg lerövidülhettek indulat szavakká is.
Ez a trágárság, de mióta káromkodunk, vagyis az Isten káromlásról beszélünk, szóval, hogy ez csak később épült bele a trágárság kultúránkba, vagy ez is az elejétől fogva velünk van?
Valószínű, hogy az elejétől fogva, nem tudjuk megmondani. Ugye ez a kérdéskör, amit most elkezdett feszegetni, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert maga a káromkodás, és aztán majd a trágárság is, sokkal inkább a káromkodás, az mindig összefügg a tabusítással, tehát a tabuszavakkal. Minden kultúrában, attól a pillanattól kezdve, hogy létezünk. Vannak olyan dolgok, amelyekről nem beszélünk, amelyeknek nem adunk nevet, mert vagy nem tudjuk mi az, vagy tudjuk mi az, és félünk tőle. Tehát tabuként kezeljük. A tabu az minden kultúrában, sőt megkockáztatom, minden ember életében is vannak tabuk, azok nagyon-nagyon erős dolgok, kifejezések, nem használjuk, nem közelítünk feléjük, max körülírjuk őket. Tehát a tabu az egy félig meddig egy ilyen, mintha szent dolog lenne. Tehát abban a pillanatban, hogy én egy tabu szóhoz nyúlok, akkor azt nagyon erősen minősítem mondjuk. Sokkal inkább az a feladatom, hogy körbeírjam, tehát csökkentsem mondjuk egy megnyilatkozásnak a durvaságát. De ha megnézzük a káromkodásoknak a zömét, akkor azok szinte kivétel nélkül mind tabukhoz köthetők. És a nyelvi tabuknak a jelenléte, vagy esetleg a hiánya, az a trágárságnak, a káromkodásnak, tehát a nyelvnek egy olyan területe, amely nagyon-nagyon jól visszakövethető a kultúra kezdetéig. Ezek úgynevezett nyelvhasználati tabuk egyébként minden nyelvhasználatban benne foglaltatnak. Tehát vannak olyan szavak, amelyeket nem alkalmazhatunk bizonyos kultúrákban, és ez ugye kultúra függő, hogy melyik kultúrának mi a tabuja.
Miért van az, hogy többnyire ezek a trágárságok vagy vulgarizmusok többnyire a testiség és az emésztés köré összpontosulnak, de ugye hát éppen most mondta, hogy azért, mert ezek a tabuszavak.
Egyrészt igen, másrészt meg ezek a legősibb ösztönökhöz köthető dolgok, de ez is kultúra függő, tehát vannak olyan kultúrák, ahol az emberi ürülékkel kapcsolatos szitkozódások állnak az első helyen. Vannak olyanok, ahol inkább a vallási trágárságok. Vannak olyanok, ahol a szexuális durvasságok kiugróan magas számba figyelhetők meg, de abszolút kultúra függő. Attól függ ugye, hogy mi a káromkodónak a célja mindig a káromlással.
Igen, tehát akkor most beszéljünk akkor egy kicsit a célról. Az indulaton belül még van valami cél?
Hú, nem. Ezt mondjuk nem a nyelvészet vizsgálja, hanem sokkal inkább a pszichológia. Persze. Én lehet, hogy lelobbozom az én káromkodásommal. Most használjuk a káromkodás kifejezést a mai értelemben, ha lehet, tehát így, mint egy gyűjtőszónak. Tehát ha káromkodok, átkozódok, szitkozódok, ez annyira szerves része az életemnek, de ezzel én például tudok viccelni. Attól függ, hogy ilyen közösségben mozgok. Tudok hangulatot oldani vele. Ugyanakkor iszonyatosan meg tudok sérteni egy másik embert. Ez ugye már a nyelvi agressziónak egy tipikus példája. De ha engem sértegetnek, akkor kitűnően tudok egy trágársággal védekezni például. Nem mindegy, hogy én most indulatból mondok valami oda nem illőt, vagy előre megfontolt szándékkal. Uh-huh. Tehát, hogy én készülök arra, hogy akkor ezt most el fogom mondani, és az őszejéhez vágom. Nem mindegy, hogy én ezt most feszültséglevezetésként használom azt a kifejezést, vagy azért, mert mondjuk iszonyatosan félek. Ezek pszichológiai különbségek, de akár káromkodok, akár trágárkodok, akár félek, akár feszkós vagyok, akár előre meggyártom az én kis közvendőimet, akár indulatból hirtelen, ezek mind a nyelvi életemnek a szerves részei.
Miért nem mondjuk azt, hogy rohadjon meg a borsód, vagy száradjon el a paradicsomod, vagy tetvesedjen el a macskád, vagy fájjon a fogad? Miközben ugye ezek ugyanolyan rossz kívánságok, sőt volt idő bizonyára, amikor a legrosszabb lett volna, és ehelyett mi mégis a testiség és a szexualitás vagy szexuális tevékenységek köré fonjuk a trágárságainkat.
Nyilván a macska mi kultúránkban nem viselt egy olyan értéket, hogy érdemes legyen megátkozni. De azt mondtam, hogy apadjon el a tehenet teje, na az már egy félben járó bűn, ugye, mert a vagyonodból akarnak kiforgatni. Rohadjon el a paradicsomot. Nem használjuk, mert nagyon sokáig ugye nem ismertik a paradicsomot, tehát nem épült bele ez a fajta kifejezés a nyelvünkben nagyon sokáig. De akkor mondok egy olyasmit, ami meglepő, hogyha jól emlékszem, Szókratész, hogy most nem is tudom pontosan melyik ilyen nagy görög bölcs, az például a káposztára káromkodott. Nyilvánvaló, nem tudom megmondani miért, lehet, hogy van róla valami feljegyzés, azért, mert az ő életébe, az ő akkori kultúrájába az a nyíves káposzta, az valami nagyon-nagyon negatívat képviselt az életébe. Persze, hogy arra káromkodott. Nem mondjuk a feleségére, akit szeretett. Vagy nem a borsóra, amit szintén szeretett. Tehát és tudom, hogy hülye példa ez a feleség meg a borsó, de konkrétan tudjuk, hogy mire káromkodott az az ókori bölcs. Pitagorasz például egy számba káromkodott. Nyilván kéne tudnunk, hogy mi áll a numerológiában a szám mögött, amit ő annyira nem szeretett, hogy a szájára vette negatívan. Nyilván mi nem. Mi mondjuk a kutyára, vagy ami így a kultúránkból adódik.
Egy előadásában ugye azt mondta, hogy a trágárság az szóbeli műfaj, mert nagyon kevés az írásos emlék. Milyen töredékeket találtunk, és hol találtunk ilyen töredékeket, amelyekből arra következtethetünk, hogy igenis nagyon régen velünk van a káromkodás?
Nyilván nyelvemlékek, töredékek, latin nyelvű szövegekben magyar szórványok, ez az írásbeli felelhetőség, az írásbeli telepe, illetve a nyelvészetben az etimológia foglalkozik ezzel, tehát a szónak az eredetével. Például mondok egy szót, ma hát bizonyos nemi aktusra használjuk a kifejezést, ez nagyon jól tudjuk, hogy még a honfoglalás előtt népvándorlás korában az ótörök nyelvből vettük át a nyomni jelentésű ígét, ez a bas szó volt. Ez jelentés bővülésen átesve, az alapfunkciót megtartva jutott el addig a kifejezésig, amelynek az értelmében ma is használjuk, mint igét. A másik része pedig az, hogy ugyanakkor ez a szó képezi például a basírkán, a ótörök szó, a mai boszorkány szavunkat, tehát ez a nyelvi eredete. Ez így önmagában senkinek nem mond semmit, csak egy ilyen nyelvészeti eszmefejtés, ami dögunalom lehet, de ha tudjuk azt, hogy a boszorkány szavunk eredeti jelentés az, hogy lidért nyomás, akkor már is össze tudjuk tenni a bas szónak, a nyomni szónak az eredeti jelentésével. Tehát ez a nyelvészet része, de ami engem sokkal jobban érdekel ennél, és mindig is jobban érdekel, azok a legkorábban írásban fennmaradt magyar szitkozódások, és konkrétan tudjuk, hogy ma az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonában van egy krónika, ez az úgynevezett Dubnici krónika. Ez egy 1458-as példány, de sokkal korábbi, közel 80 évvel korábbi eredeti után készült, és nagyon egyszerű történetet mesél el. Első Lajos magyar király, osztrák herceg segítségére, meg a német-római császár támogatására egy hadat küld szülik ellen, és nagyon komoly harcba keverednek ott a svájci németekkel. Természetesen, hogy buzdítsák egymást, buzdító kifejezéseket kiabálnak, hát nem káromkodnak, hanem azt mondják, hogy szent királyok, segítsetek, legalábbis a krónikás feljegyzése szerint, hát teljesen hihető történet, ugye, de Isten kegyelméből a magyar sereg győz. Na és ekkor jön a feljegyzésbe a legszebb rész, elkezdi leírni a krónika, hogy a szájas németek hullanak a magyarok előtt, mint ökrök a Váróhídon, blablabla, bla, nyilván ezt latinul. Viszont a magyarok a csata előtt azt a parancsot kapják, hogy egy németet se fogjanak el, idézve mindjájukat részegítsék meg a halál poharából, vagyis írtsatok ki mindenkit. A magyarok szófogadó emberek voltak akkor is, így is tettek. És ekkor jön be egy csodálatos mondat ebbe a latin szövegbe, ez betűhíven ki lehet olvasni, ezt bárki hozzáfér. Kiemelendő, ez a latin nyelvi műben a mű utolsó mondataként szerepel magyarul, vesztek kurvanói fia szaros német, ittátok vérinket, ma isszuk ti véreteket. Ugye ez azért érdekes, mert egyrészt az egyetlen magyar nyelvi mondat ebben a szövegben, másrészt pedig, ha betűhíven látja az ember, akkor nyilván kicsit nehéz kiolvasni, de annyira meg nem nehéz, hogy ne tudjuk, hogy mit jelent. Nyilvánvaló, hogy nem azt kiáltották oda egymásnak, hogy na, gyere most lengyilkollak, hanem kiadták magukból az összes indulatot és feszültséget. Ez az első olyan trágárság, ami magyar nyelven végbe fölmaradt.
Menjünk végig akkor a korokon, ha már így arról beszéltünk, hogy ugye az 1400-as vagy 1300-as évek végéről már van egy trágárság nyelvemlékünk. De mondjuk, ha még messzebbre megyünk, mondjuk mi volt a görögök és a rómaiak specialitása? Azt ugye tudjuk, hogy mindkét nép erotikus költészete hát nagyon gazdag, a testiséget és a vágyat rendkívül expresszív kifejezésekkel ábrázolták, mondhatjuk. Ugye nem ritkák az obszén versek sem, például most hirtelen eszembe jutott Csehi Zoltán Hárman az ágyban című kötete, amely latin és görög nyelvű verseket tartalmaz, és hát ezek bizony elég obszének. Szóval a kérdés az, hogy mi volt a görögök és a rómaiak specialitása?
Nyilván itt is írásos emlék hagyatkozhatunk, valamint képi megjelenítésekre, két csodálatos területe a kultúrájuknak, ami talán Magyarországi Múzeumban is fellelhető, azok az átoktáblák. Az olyan leegyszerűsítve minden fájdalmamat, ellenérzésemet, gázos rossz kívánságomat rád árasztom, ami azt jelenti, hogy fogok egy agyaktáblát, belevésem ezeket a kis csodálatos gondolataimat, és jó mélyen eltemetem. Egyrészt ez egy tök jó pszichológiai módszer arra, hogy ne nyírjam ki a szomszédot, de kiadjam magamból a feszültséget. És ami nekünk fontosak, hogy ezek fennmaradtak, ezek az átoktáblák, ásatásokkal találtak belőle, ezért tudjuk, hogy ki melyik szomszédjának milyen jó kívánságokat tudott küldeni. Hát nem szépeket. Ez az egyik nyelvi forrásunk.
De halált kívántak a szomszédoknak, vagy pedig csak egyszerűen az, hogy veszik el a vagyonukat, vagy hogy kivel mit csináljanak a családon belül?
Utóbbi kettő. De ezek sem voltak szépek, és visszacsatolnék a beszélgetésükre egy korábbi szakaszára, hogy ha 500 évvel korábban én azt kívántam neked, hogy veszem el a vagyonod, az lehet, hogy durvább volt, mint amit ma használok. Tehát azért ezek a kifejezések, ezek nagyon sok jelentésmódosuláson estek át így az idők folyamán. Csak hogy zárójelbe gyorsan beszúrjak egy példát, ha ma azt mondom valakire, hogy marha, igazából már nem is trágárság, de nyilvánvalóan érzékelhetően negatívan minősítem a beszélgető partneremet, mondjuk, te marha, vagy otthon ezt mondom a férjemnek. Nem szép, nem használjuk, de régen ez egy nagyon pozitív szó volt, ugye, mert a marha az mindig kincset jelentett, vagyont jelentett. Tehát ez a szó 500 év alatt ez jelzőként egy szituk szóvá ment át. De ugyanez fordítva is igaz, vannak olyan szitok szavaink, amelyek teljesen ma már így bele simultak a mai nyelvünkbe. Tehát én például nem mondom anyámnak, hogy te asszony állat, holott nem olyan régen, ugye még ez egy teljesen elfogadott kifejezés volt, mert bármilyen lényre használhattam. Ma furcsa lenne így hívni mondjuk a nagymamát. Bocsánat, ezt így ennél plastikusabban nem tudtam. A másik pedig az, ami több minden fennmaradt, és akkor egy Pompei példát mondanék, ezek az ősi freskók, falfestmények mondjuk Pompeiből. Egyesek szerint Pompei akkor egy ilyen 30-35 ezer kisváros volt, megérdemelt 200 bordélyt. És ezek a bordélyok, ezek nagyon szépen ki vannak pingálva, egyszerűen kultúrtörténeti ritkaságok, és hát ugye a sajnálatos Vezúv 79-es kitörése után ezek meg is őrződtek ott a lávaréteg alatt, hamu alatt. És azért nagyon fontos, mert ugye ezeket egészen így az 1800-as évekig nem nagyon bolygatták. Ami azt jelenti, hogy a maguk kis eltemetettségében ezek a festett kis épületek, ezek az ősi bordélyok, ezek nem estek áldozatul mondjuk a keresztény cenzúrának. Tehát mivel nem tudtuk, hogy mi van ott, nem volt belőlük probléma. És ezek megmaradtak. Tehát a kultúrának egy olyan szegmense maradt meg, ami nyilvánvalóan a középkorban lazán le lett volna festve.
Tehát ilyen pornográf jellegű képekről beszélünk.
Hát, mint az atom. Freskókon, mozaikokon, domborműveken, emberek, állatok. Hát itt lett volna gumimatrac, még azt is beveszik. Az emberek mellett mitológiai lények, istenek, félistenek. Tehát egyszerűen valami olyan fantáziadús, hogy öröm nézni. Nem véletlen, hogy az akkori uralkodó, filiai uralkodó is rájött arra, hogy hát ezt öröm nézni, tehát bizonyára sokan fogják nézni. Ezért rögtön bezáratta egy titkos kabinetbe, amelyet csak kiváltságos és feletté berkölcsös emberek látogathattak, előzetes uralkodói engedéllyel. Nyilván Pompeiben lévő erotikus freskókat nem lehetett ugye szétszerelni vagy szétvárni, ezért ezeket beborították egy edényel. De azokat is megnézhették ilyen uralkodói engedéllyel, kifejezetten férfiak. Ja, és nem is akármilyen férfiak, hanem nem közemberek, felsőbb osztályból származóak és feltétlenül művelt férfiak, hát nyilván más is szemlélték ezeket, mint a pornép. Innen is tudjuk, és aztán van minden. Másik, hogy azért a latin nyelvekben maga a pornográfia szó nem egy gyakori szó, alig egyszer-kétszer fordul elő a prostituáltal együtt, tehát ez a mi átvételünkben ez ugye már más jelent. Tehát azért vannak itt ilyen nyelvi különbségek is. Egyébként, amikor, ha jól emlékszem, Garibaldi visszaveszi Nápolyt, ugye a 60-ban, tehát igen, 1860 környékén, akkor az első rendelkezése egyike, hogy mindenki számára megnyitotta ezt a titkos kabinetet, amiben ezek az úgynevezett obszín tárgyak vagy obszín képek lettek elzárva. De aztán nagyon hamar ismét bezárták. A 2000-es évekig a gyűjteménynek egy része nagyon rejtett volt. És bizonyos kor alatt nem is látogatható, jól tudom. Tehát itt vannak a leghírhettebb, leghíresebb trágárságok őrizve.
Ugye már említettük így a beszélgetés elején, hogy volt olyan időszak, amikor a káromkodásért akár halálba is küldték az embert. Tehát jól értelmezem, hogy ez valamikor a középkorban volt.
Igen.
Milyen jellegű káromkodás kellett ahhoz, hogy valaki meghalljon?
Hát mondjuk az átkozódás, amiből kiindultunk, az mindenképpen. A másik az, hogy Isten nevét szádra hiába neved, ez ugye nem véletlenül lett leírva. Nekem az egyik kedvenc példám, és szerintem ezt fejezi ki legérthetőbben az erősségét is a dolognak, meg a nyelvi változását is a témának, hogy mondjuk, ha valakire malva, azt mondom, hogy ebatta. Elbattak önök. Egyrészt ugye ma már nem használjuk nagyon ezt a kifejezést, de ez olyan fajkos, játékos kedveskedésnek tűnik. Na most ezért például mágiára küldték régen az embert, mert ha belegondolunk abba, hogy a magyar középkorban mondjuk a mindennapjainkat átszűtte az, hogy Istentől kapok mindent. Tehát ha azt mondom, hogy ebatta, akkor én gyakorlatilag Isten létezését vonom kétségbe. Azt mondom, hogy ezt nem Isten adta. Abban a pillanatban visznek mágiára, csak előttem jól meg is kínoznak. Tehát ezek voltak azok a kifejezések, amelyek kiverték a biztosítékot. Nem véletlenül voltak ezek a tabuszavak, nem véletlenül voltak olyan kifejezések, amiket nem lehetett cifrázni, de az ebatta az ilyen az isteni elvekbe való beavatkozás is volt. Tehát ez tabuknak a tabuja, nem mondhatom. Tehát Isten gyalázom gyakorlatilag ezzel a kifejezésnek. Ugye uradnak Isten ennek nevét, nevet hiába, mert az Úr nem hagyja büntetni azt, aki a nevét hiába veszi. Tehát nem véletlen ugye ez a második parancsolat. Tehát ezért jó 100 évvel ezelőtt is még kaloda járt, vagy verés. Középkorban először megcsunkítottak, aztán mágiára küldtek. Nagyon érdekes, mert angol forrásokból tudjuk, hogy ott is próbáltak fellépni a ilyen káromkodás, istengyalázás ellen, Egészen addig fizikai ugye, retorziót vont maga után egy ilyen kifejezés, illetve hát a halálbüntetést, amíg mondjuk közemberek csinálták, csak aztán bekövetkezett egy fordulat, és a kurucsa nemesek is elkezdtek káromkodni. Na most, ha kiírtok minden nemest az országba, kellemetlen következményekkel jár, és akkor bevezették a pénzbüntetést. Tehát abban a pillanatban ugye a káromkodás elcsúszott egy másik társadalmi rétegbe, a büntetésnek a tételei is változtak egyfelől, másfelől ezeknek a kifejezéseknek, mondjuk az ebattának is ugye visszatérve erre, csökkent ez a negatív tartalom.
És honnan tudjuk azt, hogy mik voltak akkoriában azok a szavak, amelyek akár mágiára küldték az embert?
Bírósági feljegyzésekből, ugyanis amikor tárgyalás volt, akkor a jegyző így lekörnölte. Ugye előszeretettel lehetett akkor is házmesterkedni és fölnyomni a szomszédot, főleg akkor, hogyha a szomszéd telkére fájt a fogam, akkor rögtön elkezdett a szomszéd káromkodni, és ezt feljelentettem is. Amikor én ezt jelentem, akkor elkezdődik egy tárgyalássorozat, és ott bizony van jegyzőkönyv. És hogyha fennmaradnak ezek a jegyzőkönyvek, akár egyházi részről, akár ugye külső jogi oldalról, akkor ezekből nagyon szépen végig tudom követni, hogy XY mikor mit mondott, kit sértegetett. Most tök mindegy, hogy igaz volt-e vagy sem, fennmaradt tudok róla, és ezt egészen a 19. század végéig, 20. század elejéig vannak ilyen jegyzőkönyvből származó forrásaink. Hát meg ugye maguk a bírósági eljárásoknak a jegyzőkönyvei.
És hogyan változott aztán a következő korokban a káromkodás folyam? Mert hogy valójában nekem úgy tűnik, mintha ez így folyamatosan durvult volna az ebattától egészen, és akkor most nem mondjunk szavakat, amiket mostanság használnak az emberek, mi is.
Mást használunk, más jelentésbe. Például azt mondom ma, hogy kutyafüle. Ugye az is egy ilyen kis kedves, bájos, gyerekfegyelmező kifejezés. Hát azt nem kell tudni a szerencsétlen gyereknek, hogy ez még 100-200 évvel korábban is a kutya egészen más testrészét foglalta magába ez a kifejezés, amit nyilván nem mondok ma a gyerekemnek, de más gyerekének se. Levéltári anyagokból is végig tudjuk követni ezeknek a kifejezéseknek a változását, hogy rögzültek a káromkodások, hogy változtak a káromkodások. Hát az egyik kedvenc példám az például a huncut kifejezés, ugye kis huncut. Hát ez régen azért sokkal durvábbat jelentett, mint ma, tehát ilyen kifejezetten negatív lelkületű emberekre használták, a tolvajokra. Ma már nem ebben az értelemben használjuk. És egyébként, ha visszavezetjük etimológiailag a német eredeti szavakra, akkor is egészen szépen össze lehet tenni, hogy melyik állat, melyik testrésze szerepel ezekben a kifejezésekben, és ezek ma már így elvesztek. Vagy egy sokkal közismertebb példa akkor, hogy a terem buráját, ugye? Ha még használja egyáltalán valaki, úgy elsikünk felette. Na hát ez végén azt jelentette, hogy bizonyos szexuális aktussal tiszted meg a teremtő urat. Tehát ennél durvábbat nem lehetett mondani.
Csűha, és ez hogy jön ki ebből a szóból?
Most hadd mondjam ki.
Jó, rendben.
De mondok egyet, ahogy érthetővé válik, jó? Ha például, mit tudom én, azt mondtuk régen, hogy a francúz, tehát még addig előtt mondjuk nem francia betegség, hanem francúz, az azért egy nagyon csúnya ítélet volt a másik ember felé, mert ugye a francia betegséget takarta. Ha ma azt mondom, hogy a franc egye meg, hát senkinek eszébe nem jut a szifilis, mondjuk. De ugyanezt, ha ma azt mondom, hogy a rossz sem vigyen el, ami talán már nem is tekinthető olyan nagyon durva trágárságnak, akkor se a szifilis jut eszembe, nem az epileptikus görcsök, hanem egyszerűen ez már így beépült a nyelvbe. Vagy ha a 19. században én ragyáztam valakit, akkor nem csodálkoztam, ha utána beverték a képemet, ugyanis a ragya az a himlő volt, ugye, ami egy nagyon durva, brutális betegség látható jelekkel, tehát én a másik embert a külsője alapján minősítem, és azt mondom, hogy vigyen el az adag, vigyen el a ragya. Ma pedig már hát úgy ez a jelentés rétege, ez kikopott belőle. Vagy ma azt mondjuk, hogy a teringettét, ugye? Hát ezt még az obónén is használja az obodába. A középkorban ezért tömlőzbe zárták az embert, mert ez a kutyának és a teremtésnek bizonyos szókapcsolatát jelentette eredetileg, abból rövidült le, de ezt sem mondjam ki. Tényleg akkor mondok egy nagyon brutál káromkodás, azt mondom, hogy anyád, ugye? Ezt azért most sem nagyon használjuk, vagy hát használjuk, ugye, de már nem
használjuk.
Ez egy átok, ez egy régi-régi középkorból származó átok, Isten verje meg anyádat. Tehát ebből rövidült le az anyád kifejezés. nyilván sokkal durvább dolgot jelentett, mint amilyen értelemben ezt a lerövidült felkiáltást ma használjuk.
És a 20. század mennyire gyorsította fel, és idézőjelben mondva tette mindenki számára elérhetővé, úgymond a vulgáris nyelvezetet?
Hát nagyon. De ebbe ugye így az információ felgyorsulása, meg a kitágulása miatt semmi meglepő dolog nincs. Igazából kicsit visszatérnék, amikor beszélgettünk a tabukról. Azért, mert felgyorsulnak ezek a, most nagyon hülyét fogok mondani, nyelvi folyamatok, de ez így nem is igaz. Tehát egyre több emberhez jutnak el, de egyre megváltozott értelemben ezek a kráger kifejezések. A mai napig vannak olyan országok, vagy olyan kultúrák, olyan nyelvek, amelyekben tabu szavak vannak, és nagyon meglepő például, hogy az angol ilyen. Mondjuk abban, hogy ilyen, az nem meglepő, mert tudtuk. És most a 20. századról beszélünk, illetve a 21-ről, és ezzel válaszolnék akkor a kérdésére, hogy ezek olyan tabu szavak, ezek ugye például az angolban híres négybetű szavak, amelyeket nem illik kimondani. Amikor a 90-es évek második felében elkezdenek jönni mondjuk olyan amerikai filmek, amelyekben használják kimondva ezeket a négybetű szavakat, akkor mindenki jaj, úristen, úristen, ki kell cenzúrázni, 18-as karika. Pedig csak azokat a szavakat mondják ki, amiket napközben mindenki használ. Csak valamiért hihetetlen mélyen benne van a társadalmukban, hogy ezeket nem lehet kimondani. Persze nyilvánvaló törlődnek el ezek a határok, tehát ugyanígy használják már. Egy dolgot lehet nagyon szépen ezzel kapcsolatosan végigkövetni egyébként, hogy mivel ugye így elkezdünk élvezkedni abból, hogy végre kimondtuk azt a szót, hogy ami mondjuk az eredeti angolban csúnyábbat jelent, mint a magyarban, mindegy. Azóta mindig szembefutnak velem ilyen közösségi oldalakon ilyen magyarázatok, hogy mi az eredete, és azok nagyon szórakoztatóak, mert köze nincs a valósághoz. De egyébként kivétel nélkül a paráználkodáshoz kötik hozzá, érdekes módon a mai emberek is. Tehát rengeteg ilyen nyelvi valótlanság kerül be, ami tényleg nagyon szórakoztató egészen addig, amíg a diák vissza nem mondja mondjuk vizsgán. Akkor tudom, hogy a Facebook melyik oldaláról szedte. Ez az egyik dolog, hogy azért vannak még ilyen tabu szavak, törlődnek elfele, és például Angliában is van egy ilyen, a mi hírközlési hatóságunknak talán a brit megfelelője lehet, ott például kiadnak egy listát, ami tartalmazza részletesen azokat a trágár kifejezéseket. Nekem a 19-es, a 2019-es ilyen módosított lista van meg, amely 83 oldalon keresztül ismerteti, de még versinyelven is az angol mellett, hogy mi az, amit a brit médiában nem ajánlatos használni. Milyen kifejezések. 83 oldalon keresztül. Tehát azt gondolom, hogy Nagy-Britániában újságírónak lenni valami agyvérzés lehet. De egyébként nálunk is vannak ilyenek, hogy itt már a 70-es években születtek ilyen kis kiadványok, hogy tisztes trágárság. Tehát, hogyha már nagyon ki akar jönni a szádon, akkor egy kicsit finomítsd. Ami marhaság, ugye, mert itt azért jön ki a számom, nem tudom finomítani. Viszont ami így a 2000-es évektől, 1990-től ugye így a média lehetőségek kitágulásával is átjön, hogy sokkal gyorsabban kopnak ki a szavaknak a negatív értékei a közbeszédből, mint korábban. Tehát most már 5-10 évről beszélünk. Tehát ha régen valaki azt mondta mondjuk, hogy kirúgtak, akkor az ugye nagyon csúnyán hangzott, mert az olyan kicsit brutális kifejezése van. Mindig azt írta helyett a sajtó, hogy állásából elbocsátották. Ma már hülyén néz neki, ha ezt leírná valaki, lazán használjuk azt, hogy kirúgták. Tehát nincs mögötte ez a nagyon erős negatív felhang, nincs mögötte az, hogy ne használd, mert csúnya, mert nem az. Vagy ugyanez volt ugye, hogy nyilvánosan nem hazugozunk le senkit. Annak idején, amikor megtörtént a politikában az első ilyen lehazugozás, ugye a miniszterelnök hazudik, akkor ez egy marha nagy megbotránkoztatást váltott ki. Ma már így orba szájba mindenki
mondja. Mindenki ezt mondja.
Mindenki ezt mondja. Tehát most már senki nem lepődik meg rajta. Az, hogy ez hogyan jött át a médiában, mondjuk főként a írott médiában, meg a tévéhíradókban, az egy nagyon érdekes lenne végignézni mondjuk az utóbbi 15-20 évnek mondjuk a választási kampányait. Mert azért a határaink is nagy mértékben kitolódtak, tehát már olyanok mennek el a fülünk mellett, ami 25 éve még abszolút így a plafonon voltunk tőle, ugye 15 február 6 a híres G-nap, előtte nem használtuk ezt a kifejezést, ami akkor elhangzott, és végig lehet nézni a médiában, hogy ezt a szót, ami szintén négybetűs szó, csak ugye nem az angolban, hanem a magyarban, ugyan használta a sajtó, akár az internetes sajtó is. Vagy kipontozták a kifejezést, vagy kitették inzertbe a képernyőre, tehát nem tudtak vele mit kezdeni. Ez ugye volt 15-ben. Ha megnézzük a 16-os sajtót, akkor hát na benne van a szó, kész.
Simán már leírják, igen.
Simán leírják, simán mondjuk, te elmegy a fülem mellett, nem emelem föl rá a fejemet, beépült, kész, ennyi.
Ugye Gyurcsány Ferenc nevéhez is fűződik egy hárombetű szó, amit így beemelt a közbeszédbe, de erről most ne beszéljünk, hanem arról, hogy például, hogy a kortárs magyar irodalom, vagy a kortárs film nyelvezete is jóval vulgárisabb, mint a korábbi koroké volt. Hogy ez mikor szabadult el? Ez is a 90-es években, amikor így az amerikai filmek bejöttek, és ez a nyelvezet itt teljesen ellazult?
Én nem mondanám, hogy elszabadult. Én inkább azt mondanám, hogy úgy kezdtek el beszélni a filmekben, ahogy a való életben is beszélünk. Tehát ez nem egy szép szerelmes történet, amiben úgy beszélünk, hogy az életben ember nem, hanem amikor a kóbolyok jönnek be a lóról a pusztába, és bizony leveti a ló a hátáról a kóbolyt, akkor nem azt mondja, hogy ejnye, te kis huncut, hanem azt mondja, ami a nyelvén van, és kijön belőle. És én nagyon örülök, végre van egy film, ami mondjuk így ábrázolja őket. Vagy amikor elmegy valaki egy udvarolni egy szalomba, ahol elhajtja az ifjú feleségjelölt, akkor nyilván nem azt mondja, hogy de szomorú vagyok, hanem hogy na ide figyelj te. És én örülök, és akkor agozza, hogy úgy beszélnek a filmekben, hogy megközelítően a való életbe is. Nyilvánvaló, hogy amikor van ennek egy esztétikai felfokozottsága, mondjuk elég arra gondolni, hogy Harry Kétől abban 20-30 másodpercben, amikor Mickey és Mallory megszakik, de a sajtó már ott van, ugye a született gyilkosokban is kibontakozik, na annál csodálatosabb félperci trágárságot ömleszte az életbe sehol nem lehet hallani. De ennek ott és akkor megvan a maga funkciója. Más kérdés, hogy aki nézi a filmet, annak mi jön le a filmből, mert nyilván nem az, hogy jaj, de szóval szociális helyzetben vannak a főhősök, hanem az, hogy hallottott, ha karamkodott fél percig, persze, de legalább megnézte a filmet. Egyébként a filmmániások között vannak ilyen statisztikák, ezeket nagyon, nagyon szeretem böngészni, hogy, és van egy ilyen kategória is, mert ugye mindenből statisztikát gyártunk, hogy melyik filmben hányszor káromkodtak. És például ott van a Laura Linney alakította szereplő a titokzatos folyóból, és kimutatták, hogy abban a 2 óra 10 perces filmben az egyetlen szereplő, akinek a szájából egyáltalán nem hangzik a káromkodás, az ő. Tehát vannak ilyen statisztikák, nyilván ez már egy olyan, amikor az ember olyan rohadtul ráér, hogy nem tud semmibe se kezdeni, még magával se egyedül van, de ezeket csinálni szerintem balszaszar lehet, olvasni viszont nagyon izgalmas. Tehát ez a filmek. A másik az irodalomban, hogy nagyon-nagyon örülök, amikor mondjuk a témáról írnak egy blogban, vagy lefordítja egy blog bejegyzés, vagy egy szerző egy tudományosnak szánt cikkébe, egy valóban tudományos cikknek a tartalmát, ezek tök jók. Csak nagyon sokszor beleesnek abba a hibába, hogy nem ismerik a hátterét ezeknek a történeteknek. De nagyon sok emberhez el tudják juttatni egyébként a témát. Például János Pannoniusról leírják azt, hogy magyar fordítás, hát ha még olvassa valaki, hogy hát miket írt, Jézusok, tényleg, hát ő nem pap volt, akkor mit csinálta nőket, bla. És akkor elterjed. Nyilván ennek van egy olyan pozitív vetülete, hogy legalább olvasnak János. De van egy olyan negatív vetülete, hogy nincs, aki elmagyarázza azt, hogy figyelj, öcsém, János nem azért ment oda a leányokhoz, mert annyira izgatta volna őket bizonyos testrésze vagy testvése, hanem azért, mert ez egy költői gyakorlat volt, hogy ezt is megcsinálja, de ugyanez volt Vergiliusnál is. Tehát, hogy nagyon sokszor az ilyen történetek behozzák az olvasókat, az érdeklődőket, de ugyanakkor azt gondolom, hogy meg kell velük ismertetni a hátteret is, hogy ez miért így van. Nagyon jó, hogy felhozta pont ezt az irodalom témát, mert ha összevetjük mondjuk egy, maradjunk Jánosnál, de lehet mondjuk Catullus is, hogyha már vagy Marciális, hogyha már a csehit itt emlegette, aki nagyon kivette a biztosítékot, maradjunk annyiban, nem nálam, hanem annak idején. Nagyon érdemes végigkövetni, hogy mondjuk egy latin versnek a fordítása, milyen volt a 19.-20. század fordulóján, aztán milyen volt utána mondjuk, amikor a Devecsevile fordítja, vagy görögből fordít valamit, és milyen az, amikor egy kortárs szerző, mondjuk a Csehi Zoltán lefordítja ezt a verset. És igazából én nem szoktam ettől úgy nagyon kiakadni, mert egyszerűen a mai nyelvet használja. Tehát nyilván nem azt mondja, hogy mindjárt keresek egy szép példát rá, ami nem veri ki a hallgatóknál a biztosítékot. Egyébként én nem tudom, hogy mindig a magyarokon rugózunk, amikor Shakespeare is megér egy misét, amiket az öreg csinál, csak hát ugye ezt nem Arany János kicsit finomabban fordította le, mint ami a valóságban szerepel. Tehát nem azt mondja mondjuk a csehi, mint a Babics, hogy most nem tudom szó szerint idézni ezt a verset, a Catullust, hogy bementek az ifjú Phyllishez, és nem volt rajta ruha, és nyilván az olvasó akkor már ki tudja következtetni, hogy nem teázásra ültek oda be aznap reggel. Ez a Babics így fordítja le, a csehi megmondja azt, hogy így csináltak. Bementek az ifjú Phyllishez azzal, hogy pont. Nem kell rajta gondolkodni, hogy mit csináltak, hát nyilván nem kávéztak. Tehát, hogy változnak a fordítások, tényleg egy aranyfordítást összevetni egész más. De ha a magyar irodalmat nézzük, akkor tehát elég Csokonaira gondolni.
Csokonai, tehát, Petőfi, József Attila, Pázmány Péter.
Petőfi, ez most úgy is idézik össze-vissza, hogy nyelvelnek barátom, hogy sok borral élek, kurva anyjuk, hiszen én velek nem cserélek. Ez ugye a Borita mellett című örökbetű Csokonai opusz. Aztán leírja azt is, hogy mit tudna csinálni a húgyos németjének az édesanyjával, de ezt hadd ne idézzem. Ezek ez a magyar irodalom versei. Nekünk a latin tanárunk mindig azt mondta, például, hogy Pázmány Péternél csodálatosabban senki nem tud trágárkodni a magyar irodalomba. És ez így igaz. Mondjuk Alvin Cit vagy Mélius csak elfélteni. Tehát amikor arról értekeznek ugye az egymáshoz írott kis vita irataiba, hogy szemtelen ördög, te gennyedtség, te világ latra, sültisznóhoz, majomhoz, szamárhoz, szemtelen ördökhöz hasonló, vagy te disznókurva parázz a világ latra, gennyedtség berő ártány. Most egy ilyen nagy egyházatját idéztem. De a válasz erre rá a reformátusok részéről, hogy nincs helye Istenél a pápa ganajos pepecselésének, a szűz kurváknak. Bocsánat, azért idézem, mert ez szó szerint Mélius Juhász Péter, utóbbi kifejezés egyébként az apácákra vonatkozik, de a fatal kukukjás az Ferenc, ugye? Vagy az ördög kamorra székéről prédikáló istentelenség, ez maga a pápa, a kamorra szék az az árnyékszék. Tehát egyiket se kellett félteni. Ezeket tök jó így idézgetni, de mögött ez is tudnunk kell azt, hogy a hitviták koráról beszélünk, az 1600-1700-as évekről beszélünk zömébe, vagy a 16. századról, és nem véletlenül, hogy ez így alakult. Tehát amikor mondjuk Németalföldön a reformáció elterjed, és a reformátorok nagyon-nagyon hamar rájönnek, hogy verbálisan, idegileg kikészíteni valakit, hát sokkal hamarabb egy földbe döngölni, vagy levágni a fejét, akkor elkezdik a katolikusokat árasztani ezekkel a kifejezésekkel. Tehát ha akkor azt mondja egy református, szó szerint nem tudom idézni, de fölmaradt egyébként egy Brüsszeli iratban, hogy mit nekem Mária, hát az én feleségem külön, mint Mária. Tehát egy katolikusnak az 1600-as években ennél nagyobb istengyalázást mondani azért nehezen lehet. De ezért ők tudatosan csinálták, jó kis propagandát nyomtat kezdve. És amikor jön az ellenreformáció, és magukhoz térnek a katolikusok, akkor mi az első? Hogy ugyanezt kezdik használni, csak kicserélik a református és a katolikus kifejezéseket. Tehát őket se kell félteni. És ez egy abszolút tudatos kommunikáció, ez nagyon lefordítva mai nyelve, egy tudatos kommunikációs technika igazából. Az Úr mezején mindkét fél vitézkedik, ugye, és Krisztus csűreit azért vigyázva kerülgetik erről arról, hogy parafrazáljak egy idézetet a Alincitól. De 19. században se kell mondjuk a Dezsőfi ír a Andrásinak, na hát MTA tagok, Magyarországgyűlés tagjai és bizonyos testrészükbe behatoló másik testrészt emlegetik a politikai nézeteltérések kapcsán, és mint ez rímekbeszedve, hát csodálatos.
Ugye a magyar nyelv eleve híres arról, vagy legalábbis a magyar kultúrkörben ez a fáma él, hogy a legalkalmasabb, a legkülönfélébb cifraságok megfogalmazására. Ön szerint is így van ez? Én csak a szlovákból, a csehből és az angolból tudok kiindulni, de az biztos, hogy ezeknek is persze, hogy van trágár szókincse, de szegényesebbnek hat, vagy szegényesebbnek tűnik, mint a magyaré.
De hát, mert nem ismerjük annyira, nem tudjuk a mögöttes jelentését. Ahogy mondjuk egy magyar se tudhatja a Shakespeare-nek a mögöttes jelentését, az, hogy a semmi szó mit jelenthetett az ő korában, és a semmibe feküdni, az azt jelenti, hogy a lányok lába között feküdni. Tehát nyilvánvaló, ha ezt nem ismerjük, akkor nekünk ez nem brutálisabb. Persze, a magyar kifejezetten jó káromkodik, hát ugye van is ez a kifejezés rá, hogy udvarolni talán olaszul lehet legjobban káromkodni magyarul, stb. Most nem is tudom pontosan idézni ezt a kis helyet, de hát tudunk, van, aki azt mondja, hogy erre nagyon büszkék is vagyunk, hát nem tudom, hogy olyan nyilvánvalóan van ebbe egy nyelvi büszkeség, de hát nem tudom, tehát annyira nehéz ez a dolog, mert egyszerűen van és kész így beszélünk, de nem érzem azt, hogy más nemzetnél ez kevésbé lenne, csak máshogy. Máshogy. Ahogy mondjuk egy magyar viccet is nehéz összehasonlítani egy német viccel. Máshogy viccelődünk.
Meddig vicces egy káromkodás, és honnantól sértő vagy bántó, ez csak pusztán a szándékon múlik?
És az IQ-n. Ha én meg akarok szándékosan sérteni valakit, akkor nem érdekel, hogy mondom, ki előtt mondom, mikor mondom, mert tudatosan azért megyek oda, hogy megbántsam a másikat. És nem érdekel az se, hogy ezzel magamat minősítettem negatívá. Nekem azzal volt egy célom. Egyébként pedig abszolút csoportfüggő. Tehát ha én otthon azt mondom, mondjuk a páromnak te kis dög, akkor ugye senki nem tudja, hogy ez milyen kontextusban történik, csak mi ketten. Ez történhet egy nagyon aranyos kontextusban is. De ha mondjuk ezt a kollégáimnak mondom, akik nem csináltak meg egy feladatot, hát akkor nyilván ott tapossák ki a gyomromat. Azoknak nem mondja, és a főnökömnek sem mondom, hogy te dög. Nyilván egy olyan szituációban, ami mondjuk egy értekezlet viszont, például voltak erre kísérletek, csináltak ilyet, hogy egy értekezlet közben, vagy egy munkamegbeszélés közben egy jól elsütött basszus kulcs, vagy valami, az hihetetlenül stresszoldó tud lenni. Vagy nagyon előrevívő, kreativitást segítő. Tehát figyelni kell arra, hogy nyilván nem Isten szidom le az égből ott sem, mert az már nem lenne az. Tehát mindig nagyon kell figyelnem, hogy milyen kontextusban használom, és kivel használom.
Van helye a nyelvben az obszcén szavaknak?
Van, bőven van. Én tegnap este kiszedtem a húst a sütőből, csak hülye voltam, és elfelejtettem, hogy kéne hozzá egy kesztyű. Hát Isten és társai nem nagyon maradtak az égen tegnap este nálunk a konyhába. Nem mondom, hogy nem fájt az ujjam, de megkönnyebbültem. Kifejezetten jól esett. És egyébként pedig igen van, én azt gondolom, hogy ha még a verbális agresszióba megyünk is át, sokkal jobb, mint valakit tényleg agresszívan megverni mondjuk, vagy abonzálni. Igen, van. Erről szerintem a pszichológusok tudnának sokkal többet mondani. Van. És egyébként, ha a nyelvészetileg nézzük, akkor meg az, aki figyel arra, hogy ezeket a kifejezéseket mikor, hogyan használja, mondjuk tud kódot váltani bizonyos csoportok, vagy bizonyos helyzetek között, akkor hihetetlenül meg tudja növelni a szókincsének a színezettségét. Nyilván most nem azt mondom, hogy percenként becsületsértést kövessünk el, de nagyon szépen lehet ezekkel játszani. És a legfontosabb, hogy káromkodás az egy kitűnő stresszor. Nem mondom, hogy a 6-os-4-es villamoson kell, míg átérek a Margit szigetre, de ha hazaértem, akkor nyugodtan ki lehet bontakozni.
A káromkodás kultúrtörténetéről beszélgettünk dr. Kötél Emőke irodalomtörténésszel, a Kecskeméti Neumann János Egyetem munkatársával. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
A téma marad, de a kontextus változik. Az elkövetkező percekben a káromkodás pszichológiájáról lesz szó. Miért káromkodunk? Ördögtől való-e a káromkodás? Jó hatással lehet-e az emberre, ha vulgáris szavakat használ? Van-e mérték? A férfi káromkodhat, a nő és a gyerek nem. Meg annyi kérdés, amikre megpróbálunk választ adni. A vonalban Kacsur Adrien, szexuálpszichológiai szakpszichológus és relaxációs gyakorlatvezető, a Mindset Pszichológia szaklap állandó szerzője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm Önt is!
Miért káromkodunk?
Hát a káromkodásnak számos funkciója lehet, hogyha az ember egy picit magába tekint, mindenki átgondolhatja, hogy ő mikor, milyen mértékben, mennyit szokott káromkodni. Lehet az is, hogy valaki soha semmilyen formában nem ad hangot vulgáris szavaknak, és vannak, akik elég gyakran használják ezeket a nem túl szép kifejezéseket. Az alapvető funkcióit tekintve leginkább az érzelem kifejezésnek és a hangulatunk kifejezésének a erősítésére szolgálhatnak a trágár kifejezések vagy a káromkodások. Tehát, hogyha például valami nagyon fáj nekünk, akkor lehet, hogy nem csak annyit mondunk, hogy fáj, hanem mellé teszünk valami káromkodó vagy trágár kifejezést is, jelezve azt, hogy hát ez most nekünk nagyon-nagyon fáj. Tehát bármilyen hangulatot, érzelmet, amikor kifejezünk, és egy ilyen káromkodással vagy trágás szóval élünk, akkor az mindig növeli annak az érzelmi szintjét. Egyébként leggyakrabban azt gondolom, hogy az emberek a hirtelen stressz helyzetekben szokták megengedni magunknak, vagy szokott akár automatikusan kicsúszni egy káromkodás. Ilyen lehet például, hogyha beveri valaki a lábát a kanapéba, vagy esetleg egy közlekedési helyzetben veszélybe kerül az élete, mondjuk majdnem elütik, vagy elesik biciklivel, akkor azt gondolom, hogy hajlamosabb az ember arra, hogy mondjuk egy káromkodás kicsúszson a száján. És ezen kívül még egy nagyon fontos funkciója van szerintem a káromkodásnak, ez pedig a figyelemfelkeltés. Azt gondolom, hogy akár a vulgáris, akár a trágás szavakra jobban odafigyel a környezet, akár a család, akár a hétköznapokban a járókelők, tehát hogy ezekre így alapvetően az agy érzékenyebb ezekre a trágár kifejezésekre akár.
Igen, most már néhány helyzetről volt szó, amikor trágár szavakat használunk, vagy káromkodunk, mert ugye a kettő nem ugyanaz, ezt már tisztáztuk az előző órában. Igen. Ugye, mert hogy minden káromkodás trágárság, de nem minden trágárság káromkodás. Igen, nagyjából így lehetne elmondani. De akkor vegyük végig ezeket a helyzeteket, amelyekben szitkozódunk. Ugyanis nem feltétlenül ugye az agresszió váltja ki belőlünk a vulgarizmusokat, már pedig ugye mindig úgy társítjuk, hogy a vulgarizmus az valamilyen szempontból az agresszióhoz kötődik.
Igen, ez egy alapvetően nehéz kérdés, mert hogy nem feltétlenül, tehát hogy amit kiemelnék az ugye, hogy lehet, hogy már volt róla szó, de hogy rettentően számít a kontextus, a helyzet, amiben ez elhangzik, és számos kutatás van arról, hogy nem a szó maga számít, amit kimondunk, hanem sokkal jobban számít az, ahogyan kimondjuk. Tehát, hogy például egy érzelmi töltet, egy hangsúly, az sokkal-sokkal bántóbb lehet, vagy akár agresszívabb, szemben mondjuk egy vulgáris szó, valami nem agresszív töltetű. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember sokkal érzékenyebb egy hangsúlyra, egy testtartásra, tehát egy nonverbális jelzésre, mint egy verbális szóra, tehát hogy sokkal fogékonyabbak vagyunk rá, és tehát nem egyértelmű az, hogyha valaki sokat káromkodik, vagy vulgáris szavakat használ, az nem egyenlő azzal, vagy nem egyenesen arányos azzal, hogy mondjuk agresszív is, de nagyon sokszor igen, tehát hogy valószínűleg ezért maradhatod fönt, vagy van fönt ez a társítása az emberek fejében az agressziónak és a vulgáris szavak használatának, mert hogy nagyon gyakran igen, tehát hogy egy agresszívabb ember hajlamos lehet vulgárisabb szavakat használni. És amit még behoznék, hogy ugye van a passzív agresszió is, ami ugye egy nem egyértelmű agresszív viselkedés, vagy agresszív verbális megnyilvánulás. Ugye egy passzív agresszív személy lehet, hogy nem használ vulgáris szavakat, mégis amit mond, az bántó a másik ember számára.
Most még egy kicsit beszélünk a szavakról, aztán majd újra rátérünk a helyzetekre. Tehát, hogy engem az érdekelne, hogy miért a szexualitás és az emésztés bizonyos részek köré csoportosulnak a szitkaink, mert hogy ezek ilyen tabu szavaknak minősülnek?
Így van, így van. Mivel maga a káromkodás is ugye egyfajta tabu egyébként az emberiségnél, vagy hát, hogy vannak ilyen illemszabályok, hogy nem illik káromkodni, nem illik vulgáris szavakat használni, ugyanígy nem illik szexualitással kapcsolatos dolgokat kifejezni, vagy akár az emésztésünkről társalogni. Azt gondolom, hogy emiatt kapcsolódhatott ez így össze. Viszont nagyon nagy feszültségcsökkentő hatása lehet egyébként, hogyha mondjuk poénkodunk a szexualitással, vagy az emésztéssel, tehát hogyha egy humoros formában veszük ezt elő, akkor az nagyon oldhatja a feszültséget, segíthet a félelmeinket, a gátjainkat akár oldani. Tehát egyébként azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezek így összekapcsolódhattak. És ahogy az előbb említettem, ugye a figyelemfelhívás, a figyelemfelkeltésnek ez is egy erős része. Tehát, hogy ha a szexualitásra, ha a zenésztésre, vagy bármilyen ilyen megbotránkoztató dologra gondolunk akár, az mindig növeli a figyelemnek a szintjét.
Ez egyébként valahogy azt jelentheti, hogy a káromkodás felszabadít? Tehát felszabadítja az embert, aki vulgáris szavakat használ?
Mindenképp van olyan helyzet, igen, tehát, hogy bizonyos helyzetben, bizonyos mértékben pozitív hatással lehet egy káromkodás egy személyre, hiszen, ahogy mondtam, az érzelmeinket magasabb szinten fejezzük ki, hogyha ezt részletesen, választékosan, vagy akár érzelmi töltettel kifejezzük. Nyilván ennek vannak szintjei, helyzetei, mi az, ahova beillik, de például egy erősen szorongó személynek, aki rengeteg szabállyal, merev szabályokkal rendelkezik, hogy mit illik, mit nem illik, mi történik, hogyha mondjuk egy csúnya szó elhagyja az ő száját. Neki egészen felszabadító lehet azt megtapasztalni, például egy tanácsadási helyzetben, hogy szabad ilyet mondani, és hogy ettől ő nem lesz kevesebb, vagy rosszabb ember, mint bárki más.
Van köze egyébként a káromkodásnak az intelligencia szinthez, mert hogy valahol azt olvastam, hogy az intelligens ember is káromkodik, nem csak hogy is, hanem hogy éppen hogy azt bizonyítja ezzel, hogy az ő szókincse mennyire gazdag, illetve hogy milyen kontextusokba tudja helyezni az egyes trágárságokat, és hogy akkor az ő kifejezés módja ezáltal színesebb.
Igen, erre rengeteg kutatás született, hogy mi is ezzel a helyzet. Ugye nagy általánosságban azt találták a kutatók, hogy ugye az intelligenciának számos fajtáját találták már meg a kutatók, tehát van ugye az érzelmi intelligencia, a verbális, a matematikai, a számolással kapcsolatos intelligencia, tehát hogy nincs már egy ilyen egy darab intelligencia, hanem sokféleképpen írható le a személy. Azt találták a kutatások, hogyha valaki választékosan káromkodik, neki a verbális intelligenciája, tehát a szókincse, a nyelvi érzéke, a mondatok alkotásának a minősége magasabb szinten van. Tehát, hogy valaki, aki választékosan káromkodik, ez azt jelenti, hogy nem csak töltelék szóként használja például a vulgáris szavakat, ugye, ami teljesen más, hogy valakinek minden második szava mondjuk egy csúnya szó idézőjelbe, neki nem magasabb a verbális intelligencia, míg valaki, aki ezt tudja cifrázni, vagy akár új káromkodásokat hoz létre, róla mondhatjuk azt, hogy magasabb szinten van a verbális IQ-ja, és hogy ez összefüggésben van, hogy az általános verbális intelligenciája is magasabb, tehát, hogy aki választékosan veszél eleve, ő választékosabban is fog káromkodni.
Ugye azt tetszett mondani most, hogy csúnya szó idézőjelben.
Igen.
Miért idézőjelben van a csúnya szó kifejezés?
Hát ugye nem tudom, hogy erről volt-e szó, de ugye tényleg a kontextus számít. Ugye én szexuálpszichológus is vagyok, ez a szakképzettségem, és például a szexualitással kapcsolatos szavakat nagyon gyakran címkézzük csúnya szónak, miközben azok nem azok. Tehát, hogy például, meg a tudomány szerint nem jó címkézni a szavakat az szerint, hogy az csúnya vagy nem csúnya. Például, ha nemi szervekre gondolunk, azoknak a megnevezése, az azt gondolom, hogy nem kéne, hogy csúnya szónak számítson, és hogy megint számít a kontextus, nyilván más, hogy megnevezem mondjuk a saját nemi szervemet, meg megint más, hogy valaki másra azt mondom, hogy ő egy valamelyik nemi szerv, tehát hogy el tudják képzelni a hallgatók, hogy mire gondolok, azt gondolom, anélkül, hogy kimondanám, tehát hogy ez nehéz kérdés, mert nem vagyok híve egyébként a káromkodásnak, azt gondolom, hogy bizonyos mértékben felszabadító, bizonyos mértékben jó lehet káromkodni, de hosszú távon vagy gyakran, viszont pont, hogy ilyen visszacsapó hatása lehet, tehát káros hatása lehet annak, azt gondolom, hogyha valaki túl gyakran és túl intenzíven káromkodik, hiszen azért, ahogy mondtuk, a stressz helyzetben szoktunk káromkodni, aminél ez jó, tehát, hogy ez stressz helyzetben káromkodni segíthet a stressz csökkentésben. Viszont, hogyha nem ilyen helyzetben káromkodunk, hanem mondjuk egy felidézzük ezt a stressz helyzetet, és úgy káromkodunk, vagy egy nem odaillő helyzetben káromkodunk, például egy, nem tudom, munkahelyi állásinterjúnál, vagy egy baráti beszélgetésnél mondjuk valaki nagyon belelohalja magát a történetbe, és sokat káromkodik, az pont, hogy növelheti a stressz szintet. Tehát azt gondolom, hogy a káromkodást is érdemes egy ilyen skálán elképzelni, tehát hogy azt gondolom, hogy az sem ideális, hogyha valaki soha nem engedi meg magának azt, hogy egyszer-egyszer egy vulgáris szó elhagyja a száját, meg az sem ideális, hogyha valaki minden nap, minden másik mondatában beletesz egy csúnya szót akár, vagy egy vulgáris szót.
Tehát minden a kontextustól és a mértéktől függ, jól értelmezem?
Így van, így van. Ez azt gondolom, hogy igazából szinte bármire elmondható az ember életében, hogy a mérték és a kontextus az rendkívül fontos, így van.
Igen, előbb már említette azt, hogy mondjuk terápia közben, hogyha valaki kimond egy csúnya szót, az egy kicsit ilyen felszabadító érzés lehet számára. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a trágárság, az őszinteség megnyilvánulása valamilyen szempontból?
Én azt gondolom, hogy lehet, igen, mert ahogy a példában említettem, ha valaki nagyon nem fejez ki ilyen trágár dolgon semmit, tehát hogy ő lehet hajlamos az érzéseit is lejjebb folytani, vagy kevésbé kifejezni, és hogy a bizalom jele lehet, és az őszintesség jele, igen, amikor valaki ezt megengedi. Tehát, hogy mindenképp alapvetően egy bizalmi helyzetben engedi meg magának az ember, hogy mondjuk egy ilyen szó elhagyja a száját. Szemben mondjuk azzal, és akkor itt is van a másik véglet, aki túl gyakran használja, szinte minden történetben belekerül valamilyen túlzott érzelmi töltetű trágár kifejezés, ott meg pont, hogy a valódi érzelmeknek az elszedésére szolgálhat akár ezek általában tudattalan folyamatok, tehát ezt nem direkt csinálja az ember, de ha elképzeljük a másik végletet akár, aki mindig dühös, mindig káromkodik, mindig trágárról fejezi ki magát, legyen szó bármiről, ott lehet, hogy az elsődleges szembetűnő érzelem a düh, mondjuk, tehát, hogy ő ideges, feszült, de hogyha mögé nézünk ezeknek a történeteknek, és mondjuk leszedjük ezeket a trágár kifejezéseket, akkor lehet, hogy más érzelmek is megbújnak a háttérben, például félelem, vagy szomorúság, tehát, hogy nagyon fontos, hogy mindig itt is a helyzettől függ, hogy ez minek lehet a jele, tehát lehet akár az őszintességnek, a bizalomnak, de lehet akár egy ilyen érzelmi elfedésnek, vagy önvédelemnek is a része akár, hogy mondjuk valaki túl sokat káromkodik.
Említettük azt, hogy néha ugye kicsúsznak szavak bizonyos helyzetekben, például mondjuk, hogyha belerúgok az ágy lábába, akkor nem azt mondom, hogy szedte, vette, teremtette, hanem más kifejezéseket használok. Na most fájdalomtompításnak is jó a trágár szó? Tehát, hogy mit mond erről a tudomány? Van-e ennek fiziológiai alapja egyáltalán?
Igen, van. Erre is sok-sok kutatás született. Ugye a válasz röviden igen, tehát segít a fájdalom csökkentésben a káromkodás, mégpedig azért, mert hogyha éri valamilyen fizikai fájdalom a testünket, az is alapvetően beindítja a biológiai válaszreakciót a testben arra, hogy reagáljunk a fájdalomra, és hogyha ezt úgymond megerősítjük egy ilyen verbális dologgal, mondjuk egy káromkodással, vagy egy hanghatással, tehát hogy az maga az is segít, hogyha mondjuk nyögünk egyet, vagy ihegünk, vagy fújtatunk egy ilyen helyzetben, hiszen az még plusz csatornákon keresztül megerősíti a szervezetünket arról, hogy most gond van, veszély van, fájdalom van, és fel kell készülni a szervezetnek egy válaszreakcióra, és azt találták a kutatások, hogy a káromkodás ilyen helyzetekben elindítja a megnyugtató válaszreakciót, tehát a stresszcsökkentő hormonok szabadulnak föl, fájdalomcsillapító hormonok szabadulnak föl, és pont ezért nagyon fontos, hogy vigyázzunk el a káromkodással nem stressz helyzetekben, hiszen akkor is beindulhatnak ezek a válaszreakciók. Tehát, hogyha alapvetően nyugodt helyzetben káromkodunk mondjuk, az lehet, hogy elindít egy stresszreakciót a szervezetben.
Most elhangzott egy érdekes mondat, tehát, hogy ha jól értelmeztem azt, amit ön mondott, akkor azt is mondhatjuk, hogy a káromkodás megnyugtat? Mert hogy egyszerűen úgymond kispriccelem magamból a dühömet, és aztán utána nyugodtabb a lelkem, nyugodtabb vagyok én magam?
Pontosan, igen. Egyik formája az önmegnyugtatásnak lehet a káromkodás. Nagy általánosságban elmondható a feszültségről, a stresszről, a negatív érzelmekről. Van ez a kifejezés, hogy jobb kint, mint bent. Tehát sokkal-sokkal jobb valamilyen formában kifejezni a feszültségünket, a stresszünket, kiadni magunkból, mint bent tartani. Tehát ezt is számos kutatás alá támasztja, hogy ha bent tartjuk a feszültséget, az akár számos betegség meleg ágya is lehet, és sokkal jobb akár a helyzetben, vagy akár később kiadni ezt a feszültséget, akár verbális formában, de azért itt megjegyezném, hogy ilyen rövid távon nagyon jó a káromkodás, vagy jó lehet a önmegnyugtatásban, feszültséglevezetésben, de azért hosszú távon nem ez a legadaptívabb megküzdés, tehát nem ez a legmegfelelőbb megküzdés a stresszre, vagy a feszültségre. Gondolhatunk itt más módszerekre, vagy gondolatokra, azért behoznám mondjuk a sportnak a jelentőségét, akár egy rajzolás, tehát hogy mondjuk firkálunk, rajzolunk, vagy akár művészetterápiás elemekkel adjuk ki magunkból az érzéseinket, valahogy ezek is mind-mind formái lehetnek a feszültség csökkentésnek, de egy káromkodás, vagy akár nem feltétlenül káromkodás, de egy verbális kifejezése a dűnek, feszültségnek, fájdalomnak, az mindenképp jótékony tud lenni.
És tudott rengeteg buzdító is lenni, nem? Tehát az ember tudja magát spanolni ilyen szavakkal. Valahol azt olvastam, hogy sportolók is szokták ezt használni, hogy ezzel hozzák magukat úgymond a pillanat formájába.
Lehet, igen, azt gondolom, hogy fontos, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő módot az ön spanolásra, vagy az ön bíztatásra. Van, akinek lehet, hogy ez segít, egy-egy vulgáris szó, akár hangosan, akár halkan kimondva, lehet, hogy valakinek, ahogy mondtuk, egy hanghatás, tehát, vagy valamilyen más szó, azért itt is megjegyezném, ugye én relaxációs gyakorlatvezető is vagyok, ami azt jelenti, hogy a stressz szintet nem vulgáris szavakkal próbáljuk csökkenteni, hanem pont, hogy ilyen önmegnyugtató, relaxáló szavakkal, tehát, hogy valakinek az is biztatás lehet, hogy menni fog, képes vagyok rá, sikerülni fog, van erőm, jól csinálom, tehát ezek mind-mind ugyanúgy segíthetnek, nem feltétlenül kell ehhez vulgáris szavakat használni azért.
Ugye már beszéltünk az agresszióról, tehát hogy egy ember, aki sokat káromkodik, vagy a cifra káromkodás, lehet az erőjele is, vagy hogy pont fordítva, hogy inkább a gyengeség jele, amit megpróbál elfedni az ilyen szavakkal?
Hát ez egy jó kérdés, azt gondolom, hogy mindkettő lehet, tehát hogy ez személyfüggő, hogy ki mire használja, miért használja. Azért én bízom benne, hogy nem szükséges a káromkodás ahhoz, hogy mondjuk képviseljük az erőnket, vagy az önbizalmunkat, tehát hogy szerintem ez nem kéne, hogy szükséges legyen ahhoz, hogy valaki magabiztosnak, vagy erősnek tűnjön, vagy erősnek érezze magát, vagy valóban erős legyen, tehát hogy ennek számos formája lehet, itt mindig azt gondolom, hogy az egyént magát szükséges megnézni, vagy önvizsgálatot tartani, hogy ki miért káromkodik. Uh-huh.
Mennyire férfi műfaj a káromkodás?
Azt gondolom, meg nem csak azt gondolom, hanem hogy a tanulmányok alapján ugye elmondható, hogy többet káromkodnak a férfiak, mint a nők, és társadalmi szinten a legtöbb kultúrában elfogadottabb, ha egy férfi káromkodik szemben egy nővel. Az, hogy ennek számos oka van, hogy miért alakulhatott így, vagy miért van így, de vannak erre kutatások, hogy egy ugyanaz a káromkodás egy férfi szájából elfogadható, valamint az ő megítélése nem csökken ezáltal, viszont hogyha ugyanazt a káromkodást egy nő szájából halljuk, hogy hangzik el, akkor rá jobban illesztenek az emberek lealacsonyító kifejezéseket, hogy gyenge, vagy hisztis, és hogy az ő megítélése csökkenhet ezáltal. Vannak ilyen kutatások, én azért ebben is bízom, hogy ez azért változhat, vagy változik az évek során. Szerintem fontos, hogy ebben is egy egyenlőség legyen, tehát teljesen rendben van, ha egy férfi káromkodik, teljesen rendben van, ha egy nő káromkodik.
És ugyanúgy fordítva, tehát, hogy bizonyos helyzetekben meg nincs rendben, hogyha egy férfi káromkodik, vagy egy nő káromkodik.
Pontosan, pontosan, így van. Így
és
van.
Ez a hagyományos társadalmi szerepek miatt alakulhatott ki így, mert hogy a nő a gyenge, a férfi az erős, és akkor ő az agressziót közvetíti magából, míg a nő általában nem agresszív lény, tehát hogy emiatt alakulhatott ki így az évszázadok során, vagy valami teljesen másról beszélgetünk?
Emiatt, tehát társadalmi szabályok miatt, amit ugye az emberek hoznak létre, tehát hogy a társadalmi szabályok miatt alakult ez így, és maradt is fönt, ahogy már említettem, mit illik, mit nem illik. Egy férfi alapvetően szabadabban kifejezheti magát, törtetőbb lehet, tehát társadalmi vagy a korábbi társadalmi nézetek szerint, szemben egy nővel, aki mindig tisztelettudó, mindig illemkövető, mindig jól nevelt, tehát hogy alapvetően a nőkhöz ezeket a kifejezéseket társítjuk, míg mondjuk egy férfi az lehet vagány, és szókimondó, általában így, azok állnak így fönn.
És mi a helyzet a gyerekekkel? Egy gyerek sose káromkodhat?
Én ebben sem vagyok ilyen merev, vagy nem gondolom, hogy ebben merevnek kéne lennünk. Itt is azt gondolom, hogy egy-egy káromkodás egy gyermektől semmi gondot nem jelent. Tehát, hogy sőt, a gyerekek ugye nagyon sokáig a verbális tanulás folyamán, a szavak tanulása folyamán nagyon gyakran még nem is tudják, hogy melyik szó mit jelent. Tehát, hogy egy gyerek szájából elhangzó vulgáris kifejezés egyébként nem biztos, tehát hogy semmit nem jelent, nem tudhatjuk, hogy a gyerek egyáltalán tudja, hogy mi áll a mögött, vagy mit jelentett ez a szó. Nyilván a másik véglet, hogyha egy gyerkőc nagyon sok vulgáris kifejezést használ, vagy sokszor káromkodik, az nem ideális, tehát, hogy nyilván ez sem elfogadható, vagy megengedhető. Mindig nagyon fontos utána járni, hogy ennek mi az oka, mi áll a háttérben, tudja-e, hogy mit jelent az a szó, és hogy megint fontos a kontextus. Néha-néha adhok helyzetekben elhangzó vulgáris szavaknak, vagy káromkodásnak semmi negatív hatása nincs, viszont hát igen, ezt ismétlem önmagam, hogyha sokszor elhangzik, vagy látszik, hogy ez beépül az ő szókincsébe, akkor érdemes rá odafigyelni.
Tehát, hogyha valamiféle tudatosságot látunk a szóhasználat mögött.
Akár igen, tehát, hogy fontos, ugye már a kisgyermekkortól a társa szabályokra, a szociális kapcsolatokra tanítani a gyerkőcöket, és hogy azt mondjuk elmagyarázni nekik, hogy azzal, hogy ezt a szót mondjuk másra használja, az nincs rendben, és hogy ez bántó, és hogy ezt kerülje, például, igen.
És hogyan viselkedjen a szülő például, hogyha a gyerek trágárságra vetemedik? Mi a legjobb módszer?
Ugye erre vannak ilyen alapszabályok, ami kapcsolódik akár, ahogy említettem már, a figyelemfelkeltéshez. Ugye az alapszabály, hogyha ha a gyerkőcnek kicsúszik a száján egy ilyen vulgáris szó vagy káromkodás, akkor a legjobb, hogyha ezt nem rögtön reagáljuk le, tehát hogy próbál a szülő vagy a környezetben lévő személy nem azonnal reagálni rá, tehát nem rögtön fölháborodni rajta, vagy leszidni a gyereket, és nem is mondjuk nevetni, vagy bármilyen érzelmi töltetű reakciót adni rá, hiszen akkor a gyerek érzékelni fogja, hogy ez a szó valami olyan szó, amivel ő figyelmet vált ki a környezetből, és ugye egy gyerek leginkább a figyelemre vágyik. Ez egyébként igaz idősebb korra is, akár tinédzser korról is beszélhetünk, tehát ott is a vulgáris szavaknak a próbálgatása, kifejezése lehet egyfajta figyelemfelhívásnak a próbálkozása. Maradjunk most a kisebbeknél, tehát hogy jó, hogyha a szülő nem reagál sehogy, hiszen akkor várható, hogy ez a szó kikopik a szókincsből, tehát önmagától kikopik ez a szó, és a helyére nem trágár vagy nem vulgáris szavak kerülhetnek. Tehát, hogy így alap jó tanácsként így ezt gondolom, hogy erre figyelhet a szülő, és hát természetesen fontos megemlíteni, hogy a gyerekek a felnőttektől, a nagyobbaktól tanulnak, tehát figyelhet rá a szülő, hogy a gyerek környezetében ne használjon trágár vagy vulgáris kifejezéseket. Persze ebben sem kell nagyon merevnek lenni, tehát ha egyszer egy ilyen elhangzik, az nem gond, de erre figyelhet a szülő, vagy a megkérheti a környezetet, hogy erre figyeljen.
Most már visszatérünk egy kicsit a felnőttekre, illetve nem egy kicsit, hanem visszatérünk a felnőttekre. Ugye elejétől fogva végülis arról beszélgetünk, hogy milyen esetekben, milyen helyzetekben akceptálható egy csúnya szó használat, egy vulgáris szó használat, és honnantól már nem tolerálható ezeknek a szavaknak a használata. De abból, ami eddig elhangzott, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudunk egy képletet elmondani, hogy itt igen, itt nem, eddig igen, eddig nem.
Hát legalábbis nehéz, azt biztosan ki tudjuk mondani, hogyha valakinek, tehát ahogy említettük ezt az agressziót, ha valakinek a bántására használunk egy vulgáris szót, tehát akár minősítjük őt, és abban van egy vulgáris kifejezés, az nem elfogadható. Tehát, hogy ezt biztosan tudom mondani, hogy ez nem elfogadható. Sőt, azt is tudom mondani, hogy az önmagunk felé irányuló lealacsonyítások, akár ilyen kifejezésekkel sem tesznek jót hosszú távon a lelki egészségünknek, szóval ez biztos. Ezt azért így kimondhatjuk, de valóban nehéz határt húzni, hogy meddig oké, és meddig nem.
Most ebből nekem az jön ki, hogy ha túl sokszor mondom magamra azt, hogy de hülye vagyok, akkor az egyáltalán nem biztos, hogy jó.
Sőt, nem szabad ilyeneket mondani magunkra, mert sőt, nem szabad ilyen végérvényes dolgokat mondani magunkra, hogy én ilyen vagyok, én olyan vagyok, vagy a másik ilyen és olyan. Ugye az asszertív kommunikációnak az alapja az, hogy nem minősítünk másokat, és saját magunkat sem. Próbáljunk lehetőség szerint mindig a helyzetre reagálni, tehát lehet, hogy ebben a helyzetben a hülye vagyok helyett, lehet azt mondani, hogy ebben a helyzetben nem teljesítettem jól, vagy ez most nem ment nekem jól. De ez nem azt jelenti, hogy én ilyen és olyan vagyok.
Uh-huh. Mert hogy én azért mondom, hogy szoktam használni, de néha úgy veszem, hogy én tréfásan használom magamra, hogyha valamit elrontottam, hogy jaj, de ostoba voltam, és az nekem például jót tesz, hogyha így megállapítom magamról ezt, még talán el is mosolyodom rajta.
Megint számít a hangsúly, tehát, hogy igen, tehát, hogyha ezt valaki akár kedvesen, viccesen mondja, ezzel vigyázni kell, hogy jaj, de kis hülye vagy, vagy jaj, de kis butuska vagy, ez valakinek lehet, hogy nem bántó, valakinek meg lehet, hogy igen, tehát, hogy ezzel ez megint nehéz, meg helyzetfüggő, hogy kire hogyhat, de igen, saját magunk felé is néha-néha ez természetes, hogy belefér. Uh-huh. Akár egy ilyen hangsúllyal, ahogy most itt reprezentálta.
Mennyire meghatározó ugye a közeg, már erről beszéltünk, tehát munkahelyen más a nyelvhasználatunk, családban más a nyelvhasználatunk, barátok között más a nyelvhasználatunk. Tehát, hogy magyarul, hogy a vulgarizmusok használata minden közegben másként akceptálható, vagy vannak olyan közegek, ahol egyáltalán nem akceptálható?
Szerintem helyzettől, meg kontextustól, meg személyektől függ pontosan, ahogy így elhangzott. Összességében általánosságban azt gondolom, hogy azért ezt akár saját példámból, vagy élményből is tudok meríteni, hogy korábban én is rengeteget káromkodtam, leginkább így a tinédzser koromban volt az jellemző, és akkor nem tűnt rossznak, vagy nem tűnt ez károsnak, és nem is volt azt gondolom, hogy az. Viszont nekem jelenleg nagyon-nagyon kikoptak ezek a szavak a hétköznapi nyelvezetemből, de vannak olyan szituációk, például egy baráti társaság, vagy egy olyan érzelmileg túlfűtött helyzet, amikor használok ilyen szavakat, szóval itt sem nem tudok éles határt vonni, tehát hogy még azt is tudom mondani, hogy egy munkahelyi, munkatársi beszélgetésbe is akár beleférhet. Persze vannak ilyen írott-íratlan szabályok, hogy még tényleg egy állásinterjún azért nem illik, vagy egy politikai környezetben azt gondolom, hogy azért nem elfogadható, vagy vallási helyzetekben, tehát hogy ezekben a kérdésekben például nem. De hogy ugyanilyen terület, például a művészet, hogy ott is nagyon nehéz határokat húzni, mondjuk egy művész beállítottságú embernek, aki mondjuk egy versben, vagy egy alkotásban ilyen kifejezéseket használ.
Hát igen, ott ugye a kortárs magyar irodalomban, de nem csak a magyar irodalomban, ugye a külföldi irodalomban is így egyre gyakoribb az, hogy trágárságokkal találkozunk, illetve hát a nyilvános fellépéseken is, tehát akár politikusok szájából is, vagy közszereplők szájából is így egyre gyakrabban hallunk ilyen szavakat, és nekem valami miatt az az érzésem, hogy ez ilyen játék, tehát hogy valahogyan ezzel próbálnak közelebb kerülni, vagy bizalmasabb viszonyba kerülni a hallgatósággal. Lehetséges ez, hogy tényleg ez van, vagy nem jól fogom fel ezt?
Lehetséges ez is, vagy akár a tényleg a figyelem felkeltés, vagy a megbotránkoztatás, ugye, aminek az eszköze lehet még ez. Ugye megint nagyon fontos, hogy szerintem az egyáltalán nem elfogadható, hogyha egy bármilyen közszereplő egy másik személyről negatívan nyilatkozik, és abban mondjuk ilyen trágár szavak is elhangzanak. Tehát hogy ez egy semmiképp nem jó példa. Tehát hogy azt gondolom, hogy azért, ha megint ezt az intelligencia szót hozzuk be, azért azt gondolom, hogy lehet úgy értékelni a másik szemét, ami nem sértő, vagy bántó akár, vagy nem ennyire.
Uh-huh. Akkor az alapján, ami elhangzott eddig, nem lehet meghatározni azt, hogy milyen ember az, aki szitkozódik vagy káromkodik, mert hogy különbözőek vagyunk, különbözőek a helyzetek.
Így van, én ezt gondolom, hogy azért ezt kimondhatjuk, igen.
Mennyire van egyébként helye a trágárságnak úgy amblok a nyelvben és a közbeszédben? Vagy ez is pontosan ugyanaz, mint amit eddig mondtunk, hogy helyzetkontextus?
Én azt gondolom, hogy nem fekete vagy fehér valami, tehát van helye, de mértékkel, tehát hogy ahogy említettük, nem ideális, hogyha valakinek minden második szava, vagy minden második mondatában van egy ilyen kifejezés, de bizonyos helyzetekben, bizonyos szituációban teljesen rendben van. Akár egy ad-hoc helyzetben, vagy akár, hogyha el akarunk mesélni valamit, és akkor ott azt szeretnénk mondjuk színesíteni, vagy kiemelni valamit, akkor oda teljesen oké, hogyha becsúszik egy-egy ilyen szó. És hogy sokat beszéltünk arról a trágár emberről, de hogy mindig fontos figyelembe venni, hogy kikkel vagyunk, és hogy a másik számára az milyen, hogy mondjuk én trágárról beszélek. Szerintem fontos, és az érzelmi intelligencia alapja és a szociális kapcsolatok megfelelő ápolásának az alapja például az, hogy figyelek arra, hogy a másiknak mi esik jól és mi nem, és ahhoz alkalmazkodom. Tehát például szerintem ez is fontos, hogy oké, hogy valaki gyakrabban használ vulgáris vagy trágár kifejezéseket, de ha én tudom azt, vagy tudja ő azt, hogy valaki erre érzékeny, mondjuk, vagy nem szereti, vagy tényleg akár így rossz érzéseket vált ki belőle, akkor fontos rá figyelni, hogy ezt ne használjuk, vagy ne olyan sűrűn.
Még a beszélgetés legelején elhangzott az, hogy vannak kutatások, amelyek azt mutatják, hogy bizonyos helyzetekben a trágár szavak használata az segít, vagy segíthet, inkább így fogalmaznék.
Uh-huh,
de ugye a tudomány az általában úgy működik, hogy mindent bebizonyít, és aztán ugyan annak az ellentétjét is bebizonyítja. Tehát, hogy vannak olyan kutatások is, amelyek azt mondják, hogy nem segít, hanem csak mondjuk súlyosbít a helyzetet?
Igen, vannak. Igen, pont ezért semmi sem fekete vagy fehér. Meg ez a 6-7 képző, ez nagyon jó, hogy ezt szerintem jó, ha használjuk a hétköznapokban. Igen, segíthet, de nem mindig. Tehát, hogy ez fontos. Akár itt ezt az említett példát belerúgunk a küszöbbe vagy a kanapéba, ott segíthet redukálni a stresszt, de például mondjuk egy autóbalesetnél, ahol komolyabban megsérülünk, ott is valamennyire segít, de nyilván nem annyira nagyon nagy mértékben, mint mondjuk egy ilyen kisebb sérülésnél. Igen, amit kiemelnék még a másik irányba, hogy ahogy mondtam, hogy túl gyakran használjuk, vagy nem odaillő helyzetben használjuk ezeket a káromkodásokat, akkor viszont nem segít, hanem pont az ellenkezőjét váltja ki a szervezetből, vagy belőlünk, tehát például a stresszreakciót, vagy egy feszültségszint növekedést okozhat például a káromkodás. Tehát ezt is bebizonyították már kutatások.
Mm. Így a végére, hogyan bánjunk a csúnya szavakkal, vagy inkább másként, hogy idézőjelben csúnya szavakkal, vagy a vulgarizmusokkal?
Mármint milyen értelemben hogyan bánjunk velük?
Hát, hogy használjuk, ne használjuk, írtsuk, ne írtsuk, figyelmeztessük a társainkat, hogy ne beszéljenek így, vagy pedig engedjük el a fülünk mellett, tehát, hogy milyen szerepet szánjunk ezeknek így az életünkben.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a rugalmasság az nagyon fontos, és hogy a kiinduló helyzet is fontos. Én nagy általánosságban azt tudom elmondani, hogyha valaki ebben nagyon merev, és nem szereti, vagy valami gondja van a trágnál kifejezésekkel, vagy káromkodással, annak jót tehet, hogyha ebben lazul egy picit. Tehát valahogy valamilyen formában, akár egy önismereti úttal, akár egy tanácsadással, akár egy baráti beszélgetésben ezt feltárni, megnézni, hogy valakit miért zavar ez, miért nem használja, mitől tart, mi lesz, hogyha csúnya szavakat mond ki, tehát mert ezek hiedelmek, tehát hogy attól, hogy valaki egy csúnya szót kimond, vagy egy káromkodik egyet, attól, ahogy mondtam, nem lesz rossz ember. Ez az egyik oldal, a másik oldal viszont, hogyha valaki túl gyakran használja, szinte minden helyzetben, vagy akár észreveszi, hogy ettől agresszívabbá válik, vagy agresszív helyzetben még káromkodik is, akkor ő pedig ezt vizsgálhatja meg, hogy miért van erre szüksége, milyen más módokon tudja magát akár megnyugtatni, akár kifejezni. Tehát ez nagyon fontos, hogy én azt látom, hogy tanulnunk kell azt, hogy hogyan fejezzük ki az érzéseinket, a bennünk lévő dolgokat megfelelő módon. Egy káromkodáshoz, egy trágák kifejezéshez nehezebb kapcsolódni, mint egy őszinte kifejtett gondolathoz vagy érzéshez. Ez nem egyszerű, de hogy ezt lehet gyakorolni, tanulni. Szóval például, hogyha valaki meg ezt érzi magán, hogy túl gyakran, túl sokat, és hogy közben feszült, ez irányba mehet el, hogy hogyan tudná ezt csökkenteni, redukálni, ritkítani. És a másik oldalról pedig, aki hallja ezeket, ő szintén megfigyelheti, hogy ez hogy hat rá, hogyha nem hat rá se, hogy akkor vajon miért van ez, tehát hogy hozzászokott ehhez, és már nincsen rá nagy hatással, ha viszont meg túlzott érzelmi reakciót vált ki, ugye azt is érdemes megvizsgálni, hogy vajon miért. Így tudnám nagyjából leírni.
Van-e helye a nyelvben a vulgarizmusoknak? A káromkodás pszichológiájáról beszélgettem Kacsur Adrián szexuálpszichológiai szakpszichológussal és relaxációs gyakorlatvezetővel, a Mindset Pszichológia szaklap állandó szerzőjével. Adrián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.